Ugye az első két részben én kifelé bámultam a büféablakon, és rezonáltam arra, amit az én drága marha barátaim a környéken összeeszkábálnak. Az általában valami súlyos probléma, aminek a következményt általában én szenvedtem meg. A harmadik rész egyik mozgató rugója az, hogy nekem ebből elegem lesz. És amennyiben ez egy állóvíz volt, vagy viharabiliben, vagy egy lavorvíz, hát akkor én belecsaptam, vagy ki is löttyintettem. Ettől szétfutnak az események, több szálon futóvá válnak, ami egyfelől szolgálja azt a célt, hogy ne érezzék becsapva magukat azok, akiknek a szeretete nélkül nem fogtam volna a harmadik részben. Tehát, hogy meglegyen a tigris feeling, ugyanakkor meg egy mozgalmasabb filmes szemszögből egy nagyobb kívás jelentő filmet csinálhasson.
A harmadik részt látva olyan hatást kelt a film, mint hogyha egy kis ember álmai valóra válnának. Megkapja a drága autót, a luxus környezetet, a szebbnél szebb nőket. Ez tulajdonképpen egy ajándék vagy jutalom Lali számára?
Én azt gondolom, hogy ő szembesül ezzel a másik világgal. Persze közhelyszerűen ezt sugallja a világ, hogy boldogság az csodálatos nőket és csodálatos autókat jelent, és csodálatos házakat. Nem szégyen, hogyha az ember jó autóba szeretne ülni, gyönyörű nőkkel szeretne furikázni, és csodás házakban. Szóval ez önmagában nem baj. Azt hinni, hogy ez megoldás mindenre, az tévedés. De hát az, hogy pénz nem boldogít, és ehhez kapcsolódó közhelyek, hát általában a közhelyek persze nagyon pontosan fednek le mégiscsak egy igazságot. Ali szembesül ezzel a ténnyel, de amilyen idegállapotba kerül, ő valószínűleg egy kehes szamára is ráülne akkor, és ellavírozna. Az a történet most kevésbé szolgálta volna az én céljaimat. Nekem az fontos volt, hogy ezt a csapatot ráengedjem, immár megnevezve a fővárost. Mert az fontos volt az első két részben, azt se tudtuk, hol vagyunk. Annyira messze voltunk mindentől, mint hogyha még erről volt is szó, hogy kiteszünk egy főváros, nem megnevezve 750 km, ami Magyarországon nem is létrehozható helyzet, mert az talán az első világháború előtt lehetett volna egy ilyen táblát kitenni, talán még akkor se, nem tudom. Tehát most egyszer csak azért konkrétabban fogalmazunk meg olyan dolgokat, amik érzetek voltak az első részben, ezek itt ilyen népmesei figurákká váltak. Most elvittük őket a király palotájába, és szembesültek azzal, hogy jobb otthon.
A stáblistán szerepel egy sor, ami Rudolf Péter dublőrét nevezi meg. Hol volt szüksége dublőre?
Igen, hát ez egyfelől igaz, másfelől nem igaz. Tehát helikopterről nem kellett helyettem a Dunába ugrani, és sem kellett kis kötélen végigmenni egy nagy hangszerrel a hátamon. Egyrészt létezik egy fénydublőr kifejezés. Kicsit nagyképpen hangzik, hogy nekem fénydublőröm volt, de ebben az esetben, ahol ennyi felé kellett jönnöm mennem, szerencsés volt, hogy egy haverom az új színházban, színházi munkámnál asszisztens Misi, aki hasonló magasságú, mint én, ott állt azokon a pontokon, ahol nekem egyéb dolgaim voltak, és világították az operatőrök. Másfelől ő színészi talentummal is megáldva, egyébként föl is bukkan a filmben a benzinkutnál, ő az, aki az ötös kutnál szeretne tankolni, amíg elő nem kerül a fegyver. Ő tudta a szöveget is, nagyon sok mindenben segített, és helyenként abban is segített, hogy lemozogta a jelenetet, és én kívülről tudtam nézni körülbelül, mit hova, hogy hol legyen a kamera, és ez plusz segítség volt. Természetesen ilyen fajta feladat, amit klasszikusan gondolunk a dublőrre, de ilyen nincs.
Ha jól tudom, párhuzamosan a film utómunkájával készítette egy TV-filmet is az új színházban látható Keleti Pú című előadásból is. Ha jól tudom, a helyszínen forgott. Mennyiben követi a színházi előadást, és várhatóan, mikor kerül adásba?
A sors így hozta, hogy az utómunka kellős közepén meg kellett most ezt csinálnunk. Így szóltak a szerződéseink. Akkor megnyertük a pályázatot, rögtön meg is ígettünk, hogy kimegyünk a valóságos környezetbe, nem fogja ledobni önmagáról ezeket a szövegeket a valóságos keleti pályaudvar. Egy óriási élményben volt, ez nem így történt. Először is egy fantasztikus statisztéria az egész ország állt a rendelkezésünkre. Az emberek már nem ijednek meg a kamerától. Pont annyira kapták föl a fejüket egy-egy jelenet hallatán, amennyire én is fölkapnám, ha mellette valaki kiabál. Tényleg abszurd volt, hajnal 5-kor kimentünk, megint kevés időnk volt. Hihetetlen helyesek voltak a színészek, akiknek szinte gyerekes örömöt kellett érezniük, másképp rossz kedvük lett volna, hogy bejön egy vonat, akkor oda rohantunk, hogy fölvegyünk úgy egy jelenetet, hogy a Nagy Kálozi Eszter például a feleségem fölmászik a második vagonnál, hogy leszállhasson az ötödiknél, mert azt már kinőttük, hogy akkor a beérkező vonat tömegében őt is elkapjuk. És azért, hogy a három kamera jött ment, olyan igazzá vált a dolog, és közben megmaradt az abszurditása. De én nagyon kíváncsian várom.
Várhatóan, mikor készül el az alkotás?
Tulajdonképpen ezzel is készen vagyunk már, utolsó simítások történnek, le is adjuk. Most ezt nem tudom, hogy hol tartanak az események, nem tudom, mikor adja el a közszolgálati televízió. Ígéret szerint főműsoridőben, jó pillanatban.